Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judi.
Cégépítésről, irányításról, egy különleges karrierútról, vezetői szerepekről, illetve pénzügyi tanácsadásról, finanszírozásról, felvásárlásról, szóval sok mindenről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Bajtek Gyöngyvér, a Navigator Investments NRT vezérigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Hát én köszönöm a megtisztelő meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Sok mindent ígértem már itt az első mondatban, hogy miről fogunk beszélgetni a következő egy órában, de Gyöngyvér, szerintem kezdjük azzal, hogy egy folyamatosan növekvő és fejlődő cégcsoport első számú vezetője vagy, ahol már nem csak az üzletfejlesztésért, hanem vezetőként a cégcsoport teljes működéséért felelsz. Interjúkat viszont eddig én nem láttam tőle, talán nem is adtál. Mi ennek az oka?
Hát talán az életutam hozott odáig, hogy én mindig dolgoztam, a marketing, a szereplés, az öndicséret, az soha nem volt fontos számomra. Még nagyon régen, ifjabb koromban volt egy-két téma, amiben tizentúliak társasága, vagy a Kemal Trophy verseny, ahol adtam ilyen interjúkat magánügyben, de szakmailag talán egy-két újságcikk megjelent még, amikor a Semmelweis Egyetem Kft.-ben dolgoztam, úgyhogy különösen itt köszönöm ezt a megkeresést.
Akkor köszönjük, hogy itt debütálsz. Az interjú előtt még mi egyeztettünk, és elárultad nekem, hogy nagyon szeretsz vezetni, és ha fiúnak születtél volna, akkor lehet, hogy autóversenyző lettél volna, vagy lennél ma. Egy ilyen versenygő, laza éned van egyébként?
Igen, azt gondolom, hogy kellően laza vagyok, viszont szigorú is, hogyha arra van szükség, ugye ami azért az autózásban fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és nem feltétlenül a kresszre gondolok. Versengő, talán az elvárásaimat, amiket felállítok magammal szemben, azokat szeretem betartani. Azt gondolom, hogy ha ezt versengésnek hívjuk, akkor igen, de nem tolom félre az embereket, és nem az a fontos, hogy én győzzek, nem az a fontos, hogy nekem legyen igazam. Ezt azt gondolom, hogy mint vezető ezt mindig is alkalmazom, és ez azért is egy fontos dolog, mert egy vezetőnek el kell fogadni a munkatársainak a véleményét, és azt is el kell fogadni, hogyha néha nem nekem van igazam, persze ez ritkán történik meg. Tehát nem, versengő azért azt talán nem vagyok. Inkább az élvezet, a sebesség amiatt.
Lázadó?
Voltam, igen, voltam. Ifjabb koromban nagyon is lázadó voltam, hát amennyit akkor lehetett lázadni, ugye én azért a rendszerváltás előtt voltam fiatal, aztán a rendszerváltás után is próbáltam tenni a közért, közéleti munkákat végezni, de ahogy múlt az idő, az embernek sajnos rá kellett jönnie, hogy ennek nem sok értelme van, vagy talán az is lett, hogy kicsit belefáradtam, úgyhogy már annyira nem vagyok lázadó.
Viszont ez nagyon jó volt, ez az előző hasonlat a cégvezetésre, hogy tényleg a személyiségünk mennyire befolyásolja egy teljes cégnek a működését. A lázadó alkatot azért kérdeztem, mert hogy így nézem az életutadat, azért viszonylag férfias területeken kezdtél, dolgoztál, már a pályát kezdetén az első diplomád megszerzése után 12 évig műszaki és építőipari területen dolgoztál, például darukat statikusként terveztél. Tehát ez abszolút nem egy nőies szerepkör.
Hát én 10 évesen döntöttem el, hogy hídépítő szeretnék lenni.
Tehát a műszaki érdeklődés
igen,
volt.
Igen, jól ment a matematika, az érdekelt, és ez valahogy hozta magával azt, hogy műszaki pályára menjek. Nem babáztam, tényleg, tehát én nem az a babázós kislány voltam, viszont vartam ruhákat a babáknak, építettem házat. Az egyik legkedvesebb játékszerem volt a Jáva építőjáték, ami ma már megint kapható. Tehát engem ezek a dolgok érdekeltek. Igen, hát lehet azt mondani, hogy ez a fiús dolgok, de hát régen ezek fiús dolgok voltak, de ma már szerencsére nem feltétlen mondjuk azt, hogyha valaki műszaki irányú, akkor az feltétlen férfias pályát választ, sőt, hát most a műszaki egyetemen mondjuk az építészkaron több a hölgy, mint
igen,
a,
hát most már
a fiú.
Tolódik ez a dolog, talán még azért unikális dolog volt, hogy te voltál az a statikus, aki megtervezted az épület szerkezetét, a darukat, a vasalatot, a nem tudom.
Igen, unikális volt, és emiatt nehéz is volt, mert amikor én elmentem egy építkezésre, vagy megjelentem valahol, főleg akkor fiatal, mondjuk azt, hogy jó kiállású, nem akarom magamat dicsérni. Nekem először be kellett bizonyítani, hogy tényleg van diplomám, tényleg értek hozzá, és utána fogadták el a szakmai véleményemet, de ezeket én mindig feladatnak kezeltem. Tehát ezeket meg kellett oldani, ezeket a problémákat. Volt persze egy-két vicces sztori is, hogy amikor statikusként dolgoztunk már a saját irodában, a vasalást át kell venni, azt nem tudom, tudod-e micsoda, ugye amikor a beton készül, akkor igen, előtte a vasat belerakják, és az ki kell, hogy menjen a mérnök, és megnézze, hogy terv szerint készült-e. És egy nagyon meleg nyári nap volt, egy iskolát csináltunk valahol a második kerületben, és akkor hívtak, hogy ki kéne menni. És hát ott voltam kis rövid szoknyában, mi legyen, de gondoltam, hogy már a födémet megcsinálták, valami alapozási gond lehet. Megjelentem, ugye meglátták, hogy rövid szoknyában vagyok, egyből eszükbe jutott, hogy most meg kell nézni, hogy mi van fönt, mi ott a létre, akkor még nem ilyen korszerű építkezések voltak, és akkor mondtam, hogy hát akit érdekel, hogy milyen alsónemű van rajtam, az álljon most a létre alá, mert ilyen többet nem lesz. Persze nem jött oda senki, és nem is kellett fölmenni. Ezeket azért azt gondolom, igen, hogy ezeket ma már nagyon remélem, hogy nem kell megélni a nőknek.
Áruljuk el még a hallgatóknak, hogy nem csak, hogy ilyen jellegű munkákat végeztél, darugyárat vezettél, saját tervezőirodát, amit említetted, statikus vezetőtervezőként és cégvezetőként. Ez egy tudatos karrierépítés volt?
Hát, ahogy mondtam, hogy én a 90-es évek elején végeztem, sőt, ugye 85-ben szereztem meg a hídépítő diplomámat, akkor még ez úgy működött, ezt a mai fiatalok nem is tudják, hogy valahol csináltam a szakdolgozatom, és akkor oda mentem dolgozni, és ez akkor éppen a MÁV hídfenntartó főnökség volt, ami hát, mint kiderült, egy elég unalmas munka, és nem kihívásokkal teli, bár ott megígérte az ottani főnököm, hogy még egy kicsit maradok, és én olyan ügyes vagyok, hogy még valami főtanácsos is lehet belőlem, ugye ez a régi MÁV rendszer, és akkor felütöttem a HVG-t, és kerestem munkát. Utcai telefonból, tehát mondom, ez már ilyen tényleg történelem, és az építőgép gyártó vállalatnak volt egy tervező irodája, épgépterv, ami egy ilyen lányvállalat, tehát akkor már egy ilyen viszonylag modern dolognak tűnt, és oda kerestek statikust. Jelentkeztem, elmentem az interjúra, csak elmondták, hogy darukat kell tervezni. Na most a darukról semmivel nem tudtam akkor többet, mint te most. Bementem a Műszaki Egyetem könyvtárába, megnéztem, hogy ez mit jelent, és akkor elkezdtem darukat tervezni. Oda jutottam, hogy ez izgalmasabb, mint a híd, mert ez még mozog is. Tehát, hogyha most ilyen szakmai szemmel nézzük, ugye a híd az meg fixen áll. És akkor ott dolgoztam, és ott kértek fel arra, hogy van egy kisebb darugyár, és hogy annak legyek az üzemvezetője. Elég érdekes volt, édesapámmal azonos korú embereknek voltam a főnöke. Tehát ez tényleg még a régi rendszerben, brigádok, brigádvezető.
Nehéz volt az eleje?
Hát nem hangzik túl jól. A legrosszabb az volt, hogy 3/4-6-ra kellett járni, de az előző munkahelyemen még korábban indult a műszak, tehát ez nagyon szíven ütött. Nehéz volt, de igazából az volt benne a legnehezebb, mert egy évig csináltam, tehát nem túl hosszú ideig, aztán maradtam ott a cégnél egy év beosztásban. Az volt benne a legnehezebb, hogy tehetetlen volt. Tehát amikor láttad, hogy valami nem működik, nem tudtam megoldást vinni a dologba, hogy most ezt máshogy csináljuk. Érdekes volt, nem tört meg, de örömmel hagytam ott, mert nem éreztem azt, hogy építek valamit. Én azt hiszem, én nagyon szeretek építeni.
Mint ahogy mesélted, hogy kisgyerekkorodban is már az építő kockákkal játszott. Tehát, hogy nagyon, ha megnézzük, hogy a gyerekeink mivel foglalkoznak kiskorukban, akkor lehet, hogy következtetni lehet arra, hogy mi lesz belőlük, ha nagyok lesznek. Ugye említetted már azt a ominózus létrás esetet, hogy ki kellett állnod magadért, és igazából erre a gondolatkörre szeretnék még rákapcsolódni, hogy ugye egy férfias területen, fiatal nőként hogyan tudtad a szakmai hitelességedet, vagy mennyi idő volt a szakmai hitelességet bebizonyítani?
Talán szerencsém volt, mert ugye a mérnökirodát azt a rendszerváltás idején csináltuk egy velem egykorú mérnök fiúval, meg egy mérnök lánnyal együtt, bár ezt nem szerettem, hogy szerencsém volt, mert mindig teszünk érte. Tehát szerencsétlenség lehet, szerencse nem vagyok benne biztos, hogy igen. Akkor annyira új volt minden, annyira új dolgok voltak, új világ indult meg, hogy nem is éreztük azt, hogy ez a része kihívást jelent, hogy most nekünk el kell fogadtatni magunkat, akkor mindent el kellett fogadtatni. Tehát eleve ezt a maszek világot, vagy ezt a magán dolgokat. Tehát ezt tudtuk. Én azt gondolom, hogy annak idején, hogyha valaki egy nőként ilyen munkát vállalt, akkor annak tudnia kellett, hogy az első lépés az, hogy elhiggyék, hogy ő ért valami, ez utána már nem volt gond. Tehát amikor már bizonyítottál, akkor már nem kellett ezt újra meg újra eljátszani. Valamiért ilyenek az emberek. Tehát most már lennének érveim, most már megkérdezném azt az adott embert, hogy az ő felesége mivel foglalkozik, és mit szól hozzá, hogyha ugyanezt csinálják vele a munkahelyén, hogy így számon kérik, de akkor nyilván ezek nem jutottak.
Fiatalon még nem jutott
ezek nem jutottak eszembe.
Említettük, hogy ma már egy teljesen más területen mozogsz, hiszen egy magántőke befektetések szervezésével, bonyolításával, vállalat finanszírozással foglalkozó céget irányítasz, és majd beszélünk erről még részletesebben is, mert hogy a Navigator Investments vezérigazgatója vagy, de hogyha megengedett, hogy még beszéljünk erről az útról, amin eljutottál idáig, akkor volt ez a bizonyos 20 éves időszak, vagy a 30-as éveid elején, ami azt gondolom azért egy 24 órás rendelkezésre állásról szólt, akkor kellett menni, amikor a vasalatat, vagy bármit ellenőrizni kellett, vagy amikor tervezni kellett, ott kellett lenni, és aztán jött egy váltás az életedben, amit talán a családalapítás hozott.
Igen, kifejezetten a családalapítás, tehát a fiamnak a megszületése volt az, amikor hogy át kellett gondolni. Mi nem éltünk ennyire tudatosan, mint most én azt gondolom, tehát nem voltak tervek, hogy most utána pontosan hogy lesz, mint lesz. Illetve szerettem volna tervezni, de mivel ő 2 hónappal korábban született, de teljesen egészségesen és nagyon rendben, igen, felülírta azokat a terveket, és akkor utána, ahogy vitt az élet, kellett alakítanom a dolgokat. Édesapja is olyan munkát végez, ami 24 órás rendelkezésre állást kíván, vagy ha nem is 24-et, de elég sokat, és akkor úgy dönteni kellett, hogy kivált. És nem volt kérdés számomra az, hogy én maradok otthon a gyerekkel, főleg egy pici gyerekkel, ugye az édesanyja tudja szoptatni, ő tudja, hogy miért sír. Tehát nekem ez nem jelentett semmilyen szintű lemondást, nem voltam 20 éves már, tehát én addigra már elég sok mindent megcsináltam.
Letettél az asztalra, így tudtad, van, hogy mi az érték.
Ráadásul én elég sokat tanultam. Szerintem én ilyen 40 éves koromig folyamatosan tanultam valamit, akkor végeztem el egy, én úgy gondoltam, hogy valamilyen menedzser tudást adó képzést, akkor államigazgatási egyetemnek hívták, hogy akkor még nem voltak MBA meg ilyen dolgok, és én azt hittem, hogy majd valami jó kis menedzser tudást kapok, de hát lett egy diplomám, és akkor jött az, hogy majd alakul valahogy a dolog, de nálam nagyon sokszor hát az élet írta meg, vagy az, hogy nyitott vagyok arra, hogy hogyan léptem, hogy hova léptem tovább, hogy mi történt. Tehát akár a mérnökirodának az alapítása is egy ilyen véletlenen alakult, hogy valakivel valahol összefutottunk, és mit szólnátok, hogyha együtt dolgoznánk, dolgozzunk. És akkor abból ez lett.
De azért volt olyan, amikor az építkezésre betoltad a babakocsit.
Volt, igen, mert hát még egy kicsit ugye ezen hezitáltunk, hogy legyen, mint legyen, és hát voltak folyamatban lévő munkáim, és akkor meg a saját házunkat is akkor építettük, és volt az, hogy ki kellett menni ugye művezetni, vagy megnézni a dolgokat, és akkor ugye mentem kocsival, babakocsi, kiszedtem a babát a kocsiból, babakocsival raktam, és ott megkértem egy nekem szimpatikusnak tűnő munkást, hogy tegye már meg, hogy itt tologálja a gyereket. Egyébként nagyon szerette a Bendegúz a különböző építkezési berendezéseket, betonkeverő, stb. Tehát lehet, hogy egy pici onnan is ragadt rá ebből, mert ő építészmérnök lett, de akkor még persze erről szó sem volt. Úgyhogy igen, volt ilyen is. És aztán döntenem kellett. Tehát aztán döntenem kellett, hogy mást választok, de ott is volt egy olyan megkeresés, egy olyan lehetőség, hogy felkértek egy viszonylag nagy feladatra, ugye egy állami cégnek a átalakításának a megszervezésére.
Ez már egészségügy.
De én azt gondolom, hogy az, hogy most egészségügy, abba szerencse volt, mert ugye a férjemtől megtudtam azokat az információkat, meg tudott nekem abban segíteni, hogy ne teljesen dilettánsként álljak a területhez, de hogy milyen céget vezetsz, vagy milyen szervezetet alakítatsz át, az tulajdonképpen teljesen mindegy.
Csak jól kell látni.
Meg a szakembereknek a véleményét el kell fogadni. Tehát ami szerintem szintén egy nagyon fontos egy vezetőnél, hogy tudja azt, hogy nem ért mindenhez, nem is érthet mindenhez, szedje össze jól a csapatot, és azokat az embereket maga köré, akik az adott szakmában értenek a dolgokhoz.
Azon gondolkodtam, hogy vezetőként hogyan határoznád magad, vagy hogy mennyit fejlődtél, alakultál az évek során?
Hát én szigorú vagyok és igazságos. Ezt még amikor a fiam volt általános iskolás, akkor úgy megállapítottuk meg a baráti körben. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Most a szigorú, azt lehet egy kicsit finomítani, mert nyilván az egy picit olyan tanárosan hangzik, és amikor az ember beosztottakkal foglalkozik, akkor nem ez a legfontosabb.
Na de az igazságos.
Az igazságos, az szerintem fontos, nagyon nehéz megtartani, ugye azt, és teljesen mindegy, hogy milyen területről van szó, ugye azt nagyon nehéz megtartani, főleg amikor egy picit mindenkinek igaza van, ugye sok ilyen szituációban vagyunk, amikor egy kis, az a legrosszabb, amikor egy picit mindenkinek igaza van, és ott kell dönteni. Talán az, hogy ugye mérnökként dolgoztam, tanultam, olyasmi agyam van, az nagyon jó arra, hogy tudok rendszerben gondolkodni. És ez mindig nagyon fontos. Tehát mondtam, hogy én szeretek építkezni, mert akkor van eleje, van vége a dolgoknak, vannak megoldandó feladatok, nem probléma, erről a munkatársaimat is igyekszem lebeszélni, ne problémának hívjuk, feladatnak, mert ha mindent problémának vennénk, ami most akár körülöttünk van, akkor abba belehalnánk, belerokkannánk, megoldandó feladatok, azzal tudunk mit kezdeni. Tehát talán azt elmondhatom, hogy tudok rendszerben gondolkodni, meg hát ami szerintem nagyon fontos, és a jelenlegi munkahelyemen is, hogy az ember, amiket begyűjtött ismereteket, azokat arra, hogy meg tudja tartani. Nincs csoda memóriám, tehát nem olyan, mint a fiamnak, hogy lát valamit, és vissza tudja mondani, de azért a rendszerek, a folyamatok, azok megmaradnak, és abból mindig építkezünk, és tapasztalatok szerzünk, hogy hogyan menjen tovább.
Vezetőként voltak nehéz pillanataid?
Hát igen. A legnehezebb pillanatok szerintem tulajdonképpen a humán politikai dolgokkal, a HR menedzsmenttel kapcsolat. Az elbocsátás is, vagy amikor egy csalódásért, bár most már egyre jobb az emberismeretem, de nyilván én se látok bele mindenkinek a lelkébe, és akkor azt gondolod, hogy igen, ő lesz a jó munkaerő, ő az, aki segíteni fog. Azt hiszem, hogy ezek voltak a legnehezebbek. A többi az kezelhető. Tehát én arra azt tudom mondani, hogy azokat valóban feladatként kell megoldani, de amikor valami, tehát az emberi tényezők, és nagyon sokszor volt az, egy kisebb cégek, nagyobb cégek is voltak, amikor a dolgozóknak a lelkével is foglalkozni kell. Tehát ugye, amikor az állami intézményben dolgoztam, egy óriási nagy átalakítást szerveztünk meg. Hogy mindenki elhiggye, hogy neki másnap is lesz munkahelye, történni fognak dolgok. Ezek nehezek, de hát ezeket is kezelni kell.
És mi jelent sikert egy vezetőnek?
Hát mindegyik cégnél más. Ugye ebbe ez a legszebb, és ha jól belegondolok, hogy 7 évente váltottam, vagy történt valamilyen váltás, úgyhogy innen megyek majd nyugdíjba, ezt már én így gondolom. Hát azért is használom az építkezés szót, mert tulajdonképpen, ha akár a mérnökirodát nézzük, akár a utána lévő egészségügyi KFT-ket, amiket vezettem, mindegyiket a nulláról raktuk össze. És amikor elkészült, és amikor az működik, és egyébként általában akkor váltottam, amikor már minden rendben volt, és már nagyon-nagyon jól működött, és akkor léptem tovább. Tehát nekem az volt a siker. Ez a mostani munkám, itt azt gondolom, hogy a legjobb helyen vagyok, és a legjobb munkát végzem, mert itt folyamatosan építkezünk. Tehát, hogyha majd rátérünk arra, igen, hogy mit csinál a Navigator Investments, itt mindig van építkezési lehetőség, megvan az is, hogy ugye operatívan a cégvezetéssel kapcsolatos dolgok, tehát én is itt megnyertem a HR-rel kapcsolatos ügyeket, meg hogyha tűzoltás van, vagy valami olyan dolog van, amit éppen már senki vagy nem tud megoldani, vagy most már elege van belőle, akkor azokba bele szoktam kapcsolódni, tehát ugye cégcsoport szinten. Tehát itt látom, hogy ennek talán sose lesz vége, ennek az építkezésnek. A többi az, hogy működött, hogy összeállt, hogy el tudtuk látni a betegeket, hogy hozta azt a bevételt, amit elvárt a tulajdonos, vagy a mérnökirodánál is egy mai nap működik, jóba vagyok a volt cégtársammal, szép eredményeket érnek el. Ott mondjuk abban még az is benne volt, hogy egy-egy kisebb projektet, hogy egy-egy munkát, hogyha megcsináltál, akkor azokra büszkék lehettél. Hát nekem az egyik ilyen, az egy nagyon apróság, és amikor arról beszélünk, hogy egy nőnek a felelőssége, meg hogy fogadják el, amikor az Anna Presszó helyén van egy gyors étterem, és ott van bent két oszlop, ami egy óriási nagy téglapillér volt, és amikor azt ott kibontották, meg ott alatt a pincébe szerkezetet kellett készíteni, azt én terveztem, 3 darab A4-es lap volt, tehát nem volt nagy mennyiségű rajz, de komoly átgondolást, munkát igényelt, és akkor azt mondta a kivitelező, hogy Gyöngyvér álljál itt, amikor bontunk. És én ott álltam, és én tudtam, hogy ezzel minden rendben lesz. Lehet, hogy ezt, ha egy fiú csinálja akkor is, vagy egy férfi, akkor is megkérik. De ott voltak ilyen...
De ez egy jó érzés volt.
Jó érzés, igen. Most meg a mostani munkámban is megvannak az ilyen tulajdonképpen mérföldkövek, ugye, hogy most milyen korszerű szavakat használjunk, vagy azok a sikerélmények, ami mondjuk egy-egy akvizíciónál, új cégvásárlásnál, vagy most akár a múlt évben ugye a tőzsdére mentünk, az ez egy nagyon-nagyon komoly lépés volt a cég életében. Tehát elkezdünk valamit, nagyon sokat dolgozunk, és akkor le tudjuk zárni, szusszanunk egyet, és kezdjük újból ugyanazt a megerőltetett vagy kemény munkát, de van értelme.
És ugye 2020-ban léptél be a Navigator cégcsoportba. Beszélgessünk is majd erről részletesebben, mert hogy ott is lépésről lépésre haladtál, és kaptál egyre több feladatot. Tartsunk egy kis szünetet, hamarosan innen folytatjuk. Vendégem továbbra is Bajtek Gyöngyvér, a Navigator Investments Nyrt. Vezérigazgatója.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.